kollégák, nagyon örömömre szolgál, hogy viszonylag, nem azt mondom, hogy nagy számban, mert hiszen elférnénk lassan-lassan egy kisebb terembe, de hát mégiscsak megjelentek. Ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy egyik kollégánk annak idején az utolsó előadáson megjelent emberek mindegyikének felajánlotta az elégségest. Nem fogom felajánlani, nem akarom őket, mert őnek aztán ebből zűrje lett, mert hát ellenségei mindig vannak az embernek is. Aztán később, de nem is attól félek, hanem jobb. Még egyszer foglalkozhatnak ezzel a gyönyörű anyaggal. Ez. Na hát akkor, az első témánk máma az üregrezonátor. Az üregrezonátor az egy zárt fém doboz, aminek a belsejébe elektromágneses tér alakulhat ki, hogyha gerjesztjük, és végtelen saját frekvenciák vannak, és a saját frekvenciákhoz egy saját tér tartozik. Az üregrezonátor általánosabb dolog, például egy nagyon érdekes probléma a gömb, mint üregrezonátor. Tárgyalása elég nehéz. Mi most egyszerű üregrezonátorokat fogunk vizsgálni, amelyek csőtávvonalból keletkeztek. Tehát ebből következik, hogy ezek az üregrezonátorok téglatest alakúak lesznek. Kollégák, mi az üregrezonátorok tárgyalását egyszerűen a csőtávvonalra vezetjük vissza. A csőtávvonalat le fogjuk fémlapokkal zárni alkalmas helyeken, és ilyen módon zárt fémdobozhoz jutunk. Na, kezdem a legegyszerűbb módussal, a TE10 módussal. Tehát aminek a villamos tere, ezen a keresztmetszeti képen így néz ki, és a mágneses tere pedig, ugye ezt látjuk azokból az zárt erővonalakból, tehát ez a TE10. A fölülnézeti képen ezeket a mágneses erővonalakat ugye így látjuk. Az irányukat azt szabja meg, hogy a pointing vektornak a táblából kifelé kell mutatni. A keresztmetszeti terekből származó, vagy a transzverzális terekből származó pointing vektornak a táblára merőlegesen kell mutatni. Tehát itt ezt látjuk, itt pedig ezeknek a döfés pontjait látjuk. Ez tehát a villamos tér, amit itt most keresztel jeleztem. Itt persze lambda féllel odébb, és pedig a vezetett hullám hullámhosszának a fele. Tehát lambda G, ez nem a szabadtéri hullámhossz, ez az a megváltozott hullámhossz, amiatt alakul ki, hogy a teret belekényszerítjük a csőbe. Ugye láttuk, hogy végül a határfeltételek határozták meg ezt a lambda G-t. Csőben mért hullámhossz, ilyenkor azt szoktuk mondani. Tehát itt megismétlődik a kép, csak itt fölfelé mutatna a villamostér, tehát ugyanezek az erővonalak csak fölfelé mutatnak. Aztán rajzolok ide még egy félperiódust. Ugye most a közös kötekben haladó mágneses erővonalaknak, azonnak egyirányúaknak kell lenni. Hát most kérdés, kollégák, hogy hova rakhatunk fémfalat? Ugye azt mondjuk, ide nem rakhatunk fémfalat, mert akkor a villamostérnek lenne hozzá tangenciális összetevője. Tehát ott, ahol a villamostér maximális, abban a keresztmetszetben nem lehet fémfalat rakni, mert a határfeltételeknek ellenpont. Akkor azt mondjuk, rakjuk ide a fémfalat. És pedig így, hogy az egyiket ide, a másikat ide. Itt pedig mi a bánatunk? Az, hogy a mágneses erővonalakat elmetszettük. Tudjuk jól, hogy a mágneses erővonalaknak mindig zártaknak kell lenni, nem végződhetnek és nem kezdődhetnek sehol, tehát falon sem kezdődhetnek és végződhetnek. Más szóval mágneses töltés nincs. Most mi oldja fel ezt a problémát, ami itt keletkezett? Mert a villamostér szempontjából ez nekünk nagyon megfelelne, hogy a villamostér mindenféle fémfaltól jól elhúzódva, elkülönülve középen jelenik meg, de a mágneses térerősséggel bajunk van. Na, milyennek a megoldása? Hát az, amit a rövidre a távvezetéknél tapasztalunk, hogyha egy haladó hullám terjedés van a távvezetéken, és valahol lezárjuk egy fémfallal, akkor a villamos és a mágnes, a feszültség és az áram egymáshoz képest lambda egyeddel eltolódik. Ugye ennek az eltolódásnak az az oka, hogyha a feszültségre, mínusz egyes reflexió tényező mellett szinuszos helyfüggést kapunk, a feszültség csúcsértékére szinuszos helyfüggést kapunk, akkor az áram csúcsértékére koszinuszost. És itt pontosan ez a helyzet, a feszültségben a belső és a visszavert, tehát a mínusz egyes szorzóval visszavert komponens együttessel egy színuszt hoz létre, ami ezen a helyen zérus, itt látják is, és itt is zérus. Tehát, hogy azt mondhatnánk, hogy a térerősség eloszlást azt egy ilyen színusz írja le, ellenben a mágneses teret el kell túlni lambda negyeddel, pontosan úgy, mint a rövidlezárt távvezetéknél. Hát ezt, hogy szimbolikusan érzékeltessem önökkel, ide rajzolok egy ilyen nyilat, és azt mondom, hogy lambda g per 4. Tehát ez egyszer azért van, mert a határfeltétel megköveteli, hogy fémlapot rakunk keresztbe egy haladó hullámnak az útjába, akkor a villamos tér helyfüggvényében színuszos eloszlású, a mágneses tér elemben koszínuszos eloszlású lesz. A mágneses tér tangenciális komponense az lehet érintőleges a fémfalnál. Tehát kollégák, próbáljuk meg a szabályt mindjárt megfogalmazni, mielőtt felrajzolnám az eloszlást magát. Tehát a szabály úgy szól, hogy ha fémlapokat rakunk a csőtávvonalba olyan helyre, hogy a villamos térnek ott ne legyen érintőleges komponense, és utána a mágneses teret még lambda negyeddel eltoljuk, lambda g per 4-del eltoljuk, akkor megkapjuk az üreg rezonátor módus erővonal képét. Tehát most már akkor ragadjuk ki ezt a részt az egészből. Ugye látjuk, hogy a lambda negyedes eltolásnál a következmény éppen az lesz, hogy ide bekerülnek ezek az árt mágneses erővonalak. És itt van a villamos tér erősség. Na hát akkor itt megint keresztek lesznek. Ja nem, itt vannak a keresztek középen, mert az pontok. Tehát ezek itten eltolódtak, ez a villamos tér erősség, és körülveszi a mágneses tér erősség. Természetesen az időbeli 90 fokos fázis eltérés is megvan, hát ezt megszokták önök mindenféle rezgőkörnél, hogy amikor a tekercsnek a mágneses energiája maximális, vagy másképpen a legtöbb áram folyik a tekercsen, akkor a kondenzátor feszültségmentes, aztán a kondenzátorról lesz a elektrostatikus energia, teljesen feltöltődik és az áram nulla. A dipolus antennánál láttuk már ezt a rezgési formát. Tehát ezt is most szépen lehetne egy ábra sorozatba. Első fázis, csak villamos tér van, mágneses tér nincs. Aztán a villamos tér elkezd csökkenni, mágneses tér elkezd növekedni. Negyed periódussal később csak mágneses tér van, villamos tér nincs, és így tovább. Tehát a villamos és mágneses energia kölcsönösen egymásba alakul az idő folyamán. Na, azért még egy perspektivikus képet talán megpróbálok. Hát itt legjobb lenne, ha nagyon halványan a felező síkot is berajzolnánk, mert ez segít nekünk, hogy szép ábrát rajzoljunk. Tehát itt van a villamostér. Persze, ahogy mondtam is önöknek a múltkor, hogy nem úgy kell elkérni, hogy csak egyetlen síkban van, mert az eloszlása ebbe az irányba szinuszos, csak hát ezt most már az ember az ábrázolási nehézségek miatt nem szívesen. Nem lesz túlságosan szemléletes, ha én rajzolok egy kicsit előrébb fekvő síkba is erővonalakat. Tehát végül is, hogy arról van szó, hogy az egész egy ilyen foltszerű színusz. Keresztirányba is színusz, hosszirányba is színusz, két színusz függvény szorzatának megfelelően ilyen foltszerű eloszlásba, és ezt veszi körül a mágneses tér. Tehát a folytonos vonal az I, a szaggatott vonal a H. Kollégák, nagyon szépen szemlélteti a Maxwell egyenleteket, ezek az erőterek, a csőtávvonal is, meg az üregrezonátor is, mert nézzék meg, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az eltolási áramsűrűség, ami ennek az időbeli változása, másképpen a változási sebessége, erre azt mondják, hogy hogyan lehetséges az, mikor amikor a mágneses térerőség maximális, akkor a villamostér éppen nulla. Hát akkor hogyan hozhatna létre a mágneses teret? Nem a villamostér hozza létre, hanem az eltolási áramsűrűség, ami a villamostérerőség változási sebessége, és az éppen negyed periódussal később lesz maximális. Más szóval az eltolási áramsűrűség itt az ugyanabban az időpillanatban maximális, amikor a mágneses térerőség is maximális. Hát ez mint azért ideírok, hogy rotáció H egyenlő epsilon-szor dE per dt utalással erre. Tehát szépen lehet látni, hogy a villamostér időbeli változása mágneses teret kelt. Hát ezt a rezonátor módust TE1, 0, ugye mert a indexezésben az a tér számít, amikből keletkezett az üregrezonátor módus, és a harmadik index az 1. A harmadik index azt mondja meg, hogy az üreg hossza az hányszorosa a félhullám hossznak. L egyenlő P-szer lambda G per 2. Tessék gyorsan fóliába csomagolni ezt a telefont. Tehát általában egy rezonátormódust három indexel jellemzünk, MNP. Az első két index azt mondja meg, hogy milyen csőtávvonal módusból keletkezett. A harmadik index azt mondja meg, hogy az üreg hossza a félhullámhossznak hányszorosa. Ugye, mert azt látjuk, hogy ezt a második falat, ezt nyugodtan tehettük volna úgy, hogy a kétszer lambda g per 2, tehát a P egyenlő 2, akkor már ide két darab ilyen mágneses, zárt mágneses görbét kellett volna rajzolnunk, ugye a megfelelő villamostér. Hát más szóval, kollégák, ezt az ábrát eltolva és ellenkező előjelekkel megismételve, akkor megkaptuk volna az 1-0-2 módust. Hát tulajdonképpen a TE1-1-ből hogyan keletkezik, ezt ki is hagynám, hanem nézzük meg még a TM1-1 módusból, milyen következtetéseket lehet itt levonni. Tehát TM1-1, fölhívom a figyelmüket, hogy nézzék, hogy vágom én az erővonalképeket, és ezt önöknek is így kell tudni, ezt a párat. Mi a hiba vagy? Pont amikor dicsekszem. Ez TM nem lehet, mert ez villamostér. Ez TE. TE. Igen, mindig akkor jár az ember porru, ha nagy szájuskodik. Ez TE1-1. Most már akkor muszáj vele foglalkoznunk. És tudjuk, hogy a mágneses tér, a zárt mágneses erővonalak, amik hát ortogonális görbesereget alkotnak itt. Tehát ha fölülnézetbe akarom megrajzolni, akkor ugye megint csak arról van szó, hogy a mágneses erővonalakat valahogy így látjuk. És hát a villamos erővonalakat elég nehéz megrajzolni, mert csak úgy tudjuk, hogy ugye például ezt, ha fölülnézetben elképzelik, mit csinál? Hát látjuk egy darabig, aztán lekanyarodik is, és táblára merőlegesen érkezik. Tehát nagyjából ennyit tudunk megrajzolni belőlük. És hát persze lehet, hogy több is van. A sűrűségük aztán színuszosan változik az éj irányába. Hát mondjuk valahogy ennyit lehet megrajzolni. És hát nyilvánvaló, hogy itt is meg lehet szerkeszteni a T egy mondjuk erővonalképét, amit megint megpróbálok perspektívikusan megrajzolni. Hát itt vannak ugye ezek a transzverzális síkban lévő villamos erővonalak, és akkor a mágneses erővonalak pedig nem akarok többet rajzolni, mert nagyon zűrzavaros lenne az ábra. Tehát itt is van egy ilyen, itt is van, itt is, itt is. A fal mellett lévők azok teljesen síkbeliek. Tehát ami közvetlenül a fal mellett van, azok ilyen ellipszisszerűek, de azt ezek a kihajlóak, én a múltkor is felrajzoltam egy ilyet. Először talán kicsit sarkossal rajzoljuk meg, aztán görbíteni kell egy kicsit a kanyarokba, mert folyamatos az átmenete. Tehát így néznek ki a mágneses erővonalak így, így térbelileg. Intim betét, nem is tudom hirtelen milyen hasonlatot használjak, lehet, ez is talán megfelelő. Na hát minden esetre, tehát ez így, így meg van a görbülve, ugye itt egyet kirajzoltam ezek közül. Tehát ez a rezonátor módus a TE1-1-1. Ezt nem akartam egyébként, és elvesztegettem vele egy pár drága percet. Na most akkor nézzük meg, amit eredetileg terveztem, tehát a TM1-1-et. Itt célszerű a mágneses tér felrajzolásával kezdeni, mert a mágneses tér egyszerű szerkezetű, zárt görbék, amik teljesen kitöltik a keresztmetszetet, és a villamos térnek viszont van Z komponense, úgyhogy ő így bekanyarodik középen, és a középen ugye ott erős a Z irányú jelleg a villamos térben, azt is mondhatjuk, hogy ott ilyen Z irányú nyaláb halad végig. Na most nézzük, hogy felénk mutasson E kereszt H. Tehát azt hiszem, hogy ilyen irányúnak kell lenni az E-nek, hogy az E kereszt H az a táblából kifelé mutasson. Nézzük meg a fölülnézeti képet. Tehát fölülnézeti képben persze a mágneses térből csak ennyit látunk. Ha fölülről ránézünk egy zárt mágneses erővonalra, hát akkor ezt látjuk belőle, itt ezt a kanyarodó jelleget, azt nem lehet kifejezni, és ugyancsak lambdafillel odébb megint csak ezt látjuk, de a villamos tér pedig innen indulva ugye középre kanyarodik, és aztán félhullámmal odébb vissza. Persze ez is egy kicsit folyamatosabb, a bal oldalén igazítok. Tehát ez a villamos tér. És ez a mágneses tér. Persze hát a mágneses térnek az eloszlása is színuszos, úgyhogy ő se egyetlen keresztmetszetben van csupán. Hát valahogy így néz ki. Ez most még a TM1-1 módus. Na most ugye azt látjuk, hogy ha lezárjuk, talán még egy fél periódus ennek a kedvéért föl kell rajzolni. Tehát ide tesszük az egyik fémfalat, mert itt merülegesre a villamos tér, és ide tesszük a másik fémfalat. Ide tesszük a másik fémfalat, és el kell tolni a mágneses teret lambda féllel. Ugye akkor most ezt a kiragadott részt megrajzolnám önöknek, hiszen a következőképpen néz ki. tulajdonképpen az az érdekes benne, hogy most a fölüldézetbe ugyanolyan képet kapunk, mint a TE, azért érdemes szorozni, mint a TE1-1-nek a keresztmetszeti képe. De ez fölülnézett. Tehát látják, ezt a részt meghagyjuk, ezt a részt kivágjuk az egészből. És a mágneses teret pedig el kell tolni lambdafillel. Most tulajdonképpen igen. Ami azt jelenti, hogy itt lesz a mágneses tér nagy, és itt lesz a mágneses tér nagy. Tehát ezeken a keresztmetszeteken. Tehát ez akkor, ez most egy fölülnézeti kép, az azt jelenti, minden kiderül, ez a TM111 módusnak a rezonátor módusnak a derővonal képe. És kollégák, most azt mondom önöknek, hogy érdekes módon TM módusnál olyan is van, hogy a harmadik index zírus. Most erre azt kérdezhetik, hogy ez mit jelent? Ugye, mert a itteni meghatározásunk szerint, ha P0, akkor a rezonátorhoz nulla. Na, próbáljuk meg ezt komolyan venni. Tehát azt mondjuk, hogy ide teszünk egy fémlapot, és ide tesszük a másik fémlapot. Hát nem veszük egész nullának a rezonátorhoz, de nagyon picinek. És mit lehet észrevenni akkor? Azt lehet észrevenni, hogy érdekes, olyan megoldás is elképzelhető, hogy a villamos térerősség faltól falig megy. Tehát a nulla rezonátor módusnak a jellemzője az lesz, amit így fedezhetünk fel, hogyha a két fémlappal közeledünk egymáshoz, hogy így is teljesülhet a peremfeltétel. És ez mit jelent, hogy Z irányban nincs változás? Tehát ez a TM110 módus, ahol ez azt jelenti, hogy Z irányban nincs változás. Tehát ez nekem eléggé meggyőző, én így szoktam ezt megjegyezni, és önöknek is így próbálom elmondani, de hát ahogy közeledünk a rezonátor hossza a nulla fele, és már nagyon közel van a két fémlap, akkor észre lehet venni, hogy hát esetleg így is el lehet képzelni. Na mostan a mágneses tér természetesen szintén Z-től független lesz, úgyhogy... Igen, ez most érdekes, ez megint olyan sűrű, mint a TE1-ből módusnak az erővonal képet, csak most persze fölülnézetben van ez az egész. Tehát a perspektivikus rajzban a következőt láthatjuk, hogy itt szépen azért egy kis segédvonalaknak rajzoljuk meg. Itt van a közepe a hátsónak, itt van ennek. Tehát mennek az erővonalak faltól falig. Talán egy kicsit meg kell szakítani, hogy a térlátásunk jobban érvényesüljön. Mennek az erővonalak faltól falig, és az egészet mágneses erővonalak veszik körül, amik megint hát nagyon szépen Z-től függetlenül végig ugyanazok ezek az árt mágneses erővonalak. Tehát majdnem olyan, mint egy árammágneses tere. Ugye ez az eltolási áramsűrűség, tehát most ez a konstans eltolási áramsűrűség maga körül helyfüggetlen mágneses teret kelt. Ez tehát a TM110 módusnak a rezonátor módusnak az erővonal képe. Kollégák, az állítás az, hogy TE-nél nem lehet harmadik index nulla. Na, hogy tudják ezt emléletesen megmagyarázni? Ugye próbáljuk meg itt az előbb elmondott gondolatmenetet érvényesíteni. Azt mondjuk, hogy közelítsük egymáshoz a két fémlemezt. Beszorul a villamos tér. Ott muszáj, hogy legyen villamos tér, ugye, mert különben nincs rezonátormódus. Viszont mivel ez a villamos tér erősségnek csak transzverzális komponense van, tehát szükségképpen lenne érintő irányú komponense a fémlap mentén. Ez pedig nem lehetséges. Tehát akkor foglaljuk össze a kövár rezonátor módusokra a következőket, hogy a TM-MNP módus esetén az M nem egyenlő nulla, és az N se egyenlő nulla, egyik se. Tehát ez nem lehet, hogy ez kötelező. Tehát sem az M, sem az N nem lehet nulla. Ugye röviden úgy kellene fölírnunk, hogy M szer N nem egyenlő nulla. A P ellenben lehet. Hát ezt így írom, de hogy azt gondolják, hogy ez az egyetlen megoldás, csak lehet, lehetséges, hogy a P nulla és a Z irányba független téreloszlás jelent. Na most mi a helyzet a TEMNP módus, rezonátor módusnál? Itt pedig az a helyzet, hogy M egyenlő nulla, vagy M egyenlő nulla lehet. A kettő közül az egyik, ugye az azt jelenti, hogy vagy Y irányba, pontosabban X irányba nem változik a tér, Y irányba nem változik a tér, ellenben a P nem lehet nulla. Na, egy utolsó és talán a legfontosabb dolog, hogy a saját hullámhossznak a formuláját vezessük le. Nagyon gyorsan megy ez. Ugye láttuk, hogy a disperziós egyenletnek egy ilyen formája van, hogy 2π per lambda négyzet szer epsilon relatív mínusz 2π per lambda g négyzet egyenlő m szer π per a négyzet plusz m szer π per b négyzet. Tehát kollégák, ez ugyanaz, mint ahogy omega négyzet epsilon mű, így volt először fölírva, az omega négyzet epsilon mű az ezzel egyenlő, ez a béta. Tehát mínusz béta négyzet egyenlő m szer π per a négyzet, m szer π per b négyzet. Na most már csak arról van szükség, hogy a rezonátor host definiáló, tehát vagy azt mondhatjuk, hogy a P definiáló összefüggés segítségével a lambda g-t kiküszöböljük. Hát itt a 2 per lambda g szerepel ebben az összefüggésben, úgyhogy a 2 per lambda g-t írom föl, ami P per L. Hát ha ezt ide behelyettesítjük és pi négyzettel egyszerűsítünk, akkor a következőt kapjuk. 2 per lambda négyzet epsilon relatív mínusz p per L négyzet egyenlő m per a négyzet plusz m per b négyzet. És ezt, ha megoldjuk a rezonáns hullámhosszra, akkor azt kapjuk, hogy az kétszer gyök epsilon relatív négyzet gyök m per a négyzet m per b négyzet plusz p per l négyzet. Írjuk melléje a jelentését, tehát ez a rezonáns hullámhossz. Talán írjuk ide az indexeket m, n, p. Tehát ez az m, n, p módusnak a rezonáns hullámhossza, és mivel ez az összefüggés T-re és TM-re egyaránt igaz volt, hát ez is igaz T és TM módusokból származó rezonátor módusokra. És természetesen, ha valaki a rezonáns hullám frekvenciát keresi, azt C per lambda. Tehát ez azért is hangsúlyozom, mert ez a szabadtéri lambda. Hát akkor ide is írjuk ki az MNP-t, meg ide is, ahol a C az 3x18-on méter per szekundum. Következő, utolsó, befejező témánk. Hát ezt látják, bocsánat, még egy pillanatra visszakanyarodok, hogy a rezonátor, legalábbis az alacsony indexű rezonátor módusoknál azt lehet mondani, hogy a rezonáns hullámhossz az a rezonátor méretével azonos nagyságrendben van. Tehát, hogy önök centiméter méretű fémdobozt készítenek, abban a saját frekvenciák, azok centiméter nagyságrendűek lesznek. Most fel akartam írni, aztán mégse írtam föl, tehát ezt a kifejezést fontos, hogy fölírják, hogy rezonáns hullámhossz, illetve frekvencia, ugye a másik képletben. Rezonáns hullámhossz, illetve frekvencia. Tehát ez olyan, mint hogyha egy rezgőkörnek kiszámítják a saját frekvenciáját. Hát kollégák, a következő és utolsó nekem nagyon kedves téma az a üvegszálak, tehát a hírközlési üvegszálak elméletének az alapjai. Mert túl sokat nem tudunk már ebben az egy és negyed órában, sőt 60 percben csinálni ebből. Tehát hírközlési üvegszálak. Elméletének alapjai. Hát azért is írom ilyen szégyenkezve és ilyen hosszadalmasan, mert ugye azzal fogjuk kezdeni egy olyan struktúrával, aminek a szálhoz semmi köze. Hát ugye a hírközlési üvegszál az egy hengeres fémszál, ami egy burkolattal körül van véve. Ugye ennek a belső részét magnak nevezzük, ami bizonyos típusú üvegszálaknál olyan 8-10 mikrométer átmérőjű, és a másik típusoknál 50 mikrométer, tehát vannak kisebb, keskenyebbek is, vannak nagyobbak. Hát mi, akiknek hatalmas csőtávon a rutinunk van, azt tudjuk, hogy a kicsi hullámvezető az kevés módust visz át, tehát ezek az egymódusú szálak, tehát egyetlen hullámkép terjed bennük, és hogy a nagyméretű az üvegszál 50 mikrométer, és abban még sok. De persze most nem olyan csőtávvonalas gondolkodásba kell, itt több ezer módusról van szó, amiket már nem is lehet egyénileg kezelni, hanem mint egy olyan egységes tömeget, sokasságot kezeljük. Na mostan akkor megmutatnám önöknek, hogy milyen problémával foglalkozunk mi. Ezt úgy hívjuk, hogy szigetelő réteg hullámvezető. Elmélete egyszerű, színusz és exponenciális függvények fordulnak elő benne, és a üvegszál minden lényeges tulajdonságát meg lehet érteni ebből, tehát én ezt azért tartom célszerűnek, ha így kezdjük. Na nézzük akkor az elrendezést. Tehát itt van egy szigetelő lemez. Tehát úgy kell elképzelniük, azt hiszem, hogy abba hagytam, látják, hogy ebbe az irányba nagyon hosszú, de ez a táblára merőleges irányba is nagyon hosszú. Permittivitása, relatív permittivitása Y1, a környezetének a relatív permittivitása pedig Y2. Na mostan a teljes szélességét majd két B-vel jelöljük, de előtte célszerű, ha fölveszek koordinátarendszert, tehát itt lesz a Z-tengely, ami hullámterjedés iránya. Ez lesz az Y-tengely. És rá a táblára merőleges, és várjunk csak, a táblából befelé mutat az X-tengely. Hát ez most kétszeresen is a kereszt is X-et jelent, azért akarják, mellé írhatják még azt, hogy X. Tehát így veszük föl, és most már akkor a méretek, ez B, és ez mínusz B. Az első megjegyzésünk az, hogy ezek most relatív permittivitások. Tehát ezt azért hangsúlyozom, mert ki szoktuk tenni az R-indexet, csak most olyan sokszor kellene leírni őket, hogy inkább elhagyom. A másik az, hogy ezt a részt magnak nevezzük, mag. Itt teljesen indokolatlanul, ugye ez az üvegszálnál logikus elnevezés, az a középen haladó szál, az a mag, és ezt a Y2 környezetét, fölül is, alul is egyaránt, ezt héjnak. Héj. Hát ugye a valódi üvegszál is körül van véve valamilyen védelem és egyéb célból szolgáló burkolattal vagy héjjal. Na mostan, az első két Maxwell-egyenlet, ugyanúgy, mint a csőtávvonalnál, a Descartes koordinátákba fölírt Maxwell-egyenleteket fogjuk használni. Az első két Maxwell-egyenlet, E ad J, omega T, minusz beta Z alakú T és Z függés esetén. Ugye ezt most azért írtam így föl, mert ebből rögtön látják, hogy az idő szerinti deriválás J omegával való szorzás, az J szerinti deriválás viszont mínusz J szer bétával való szorzást jelent. Na hát akkor írjuk az egyenleteket. DHZ per DY plusz J szer bétászor HY egyenlő J omega epsilon nullszor epsilon I szer X. Az I 1 és 2 lehet, tehát ezek az egyenletek érvényesek a magra is, meg a híjra is. Tehát ide is írom, hogy I egyenlő 1, 2. Azért nem írkáljuk föl külön, ez a magra és híjra is igaz. Aztán mínusz J-szer bétászor HX egyenlő J omega epsilon 0 epsilon I-szer EY és mínusz DHX per DY egyenlő J omega epsilon 0-szor epsilon I-szer EZ. Ezt lehet az első megszerelni a Descartes koordinátákba, és most akkor a második egyenlet, ez könnyen betűcserével, H helyében ét kell írni, és a J-szer epsilon helyében mínusz J-szer műt, ugye, mert ebben különbözik a két megszerelni egyenlet. Tehát D EZ per DY plusz J-szer bétászor EY egyenlő mínusz J omega mű 0-szor HX és mínusz J-szer bétászor EX egyenlő mínusz J omega mű 0-szor HY és végül mínusz DEX per DY egyenlő mínusz J omega mű 0-szor HZ. Na most ezeket az egyenleteket még számozzuk, mert majd hivatkozni kell rájuk, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az 1, az 5-ös és a 6-os a maradék három egyenlettől független rendszert alkot. Tehát az 1, az 5 és a 6 független a maradék 3. Tehát egyszerűen tudom azt írni, hogy a 2, 3, 4-től. Tehát a maradék 3 egyenlettől. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az egyesben is EX, HY, HZ, az ötösben is EX, HY, és a hatosban is EX, HZ. Tehát ezek a változók, ezek külön szerepelnek, és függetlenül kezelhető ez a három egyenlet a marad a többitől. Úgyhogy hát mostantól kezdve csak ezekkel az egyenletekkel foglalkozunk. Észrevehetik, hogy ebben EZ nem szerepel. Tehát az azt jelenti, hogy TE módus. TE, mert EZ nincs az egyenletekben. Tehát EZ egyenlő nulla magyarán. Ha kiküszöböljük az egyből az ötös és a hatos segítségével, igen, hát ezt már tudnom kellett volna, a kollégáknak remélem megvan. Tehát egyből a HY és HZ kiküszöböljük az 5 és 6 segítségével. Hát akkor ez úgy megy, hogy mivel a 6-os egyenlet az, amit nem látnak, úgyhogy most ide még egyszer fölírom, mínusz dx per dy egyenlő mínusz j omega mű 0-szor hz. Tehát tekintettel arra, hogy az egyes egyenletből a házinek az y szerinti deriváltja szerepel, azért ezt az egyenletet még egyszer deriváljuk y szerint, és akkor itt már a d2x per dy négyzet lesz. Ugye ezt az egyesbe fogjuk helyettesíteni. A hy-t azt látják, hogy az ötös egyenlet alapján minden további nélkül be lehet írni, és akkor a következő egyenletet kapjuk. d2ex per dy négyzet plusz k0 négyzet epsilon i mínusz beta négyzet szer ex egyenlő nulla. Hát kollégák, először is a k0 négyzet egy gyakran használt jelölés, ami az omega négyzet epsilon műt rövidíti. Ez tulajdonképpen nem más, mint a szabad tér fázistényezőnek, síkulán fázistényezőnek a négyzete. Hát, hogy most miért nem bétával jelöli, mert logikus lenne bétával jelöli, az nem más, mint béta. Béta. Hát tudjuk azt, hogy ebből gyököt vonunk, az omegászor gyök epsilonszor mű, az éppen síkulának a fázistényezője, epsilon és mű adatú közeg belsejében. Ezt úgy, és fizikusok szeretik ezt a számot nem is fázistényezőnek, hanem hullámszámnak nevezni. Tehát ezt a jelölést használjuk. Na most a másik megjegyzés az, hogyha belegondolnak, ez tulajdonképpen a vektoriális hullámegyenlet x irányú vetülete, és ezt úgy is fel lehetne fogni. Látjuk, hogy ez a kétszeres időszerinti deriválásból, ez még a kétszeres z-szerinti deriválásból származik. Úgyhogy én talán ideírom önöknek azt, hogy zárójelbe, hogy ez nem más, mint a d2ex per dy négyzet plusz d2ex per dz négyzet egyenlő epsilonszor műször d2ex per dt négyzet, ami a vektoriális hullámegyenletnek az x irányú vetülete. Na most miért volt nekünk mégis érdemes így tárgyalni? Azért, mert rájöttünk többek között arra, hogy a t és a tm módusok elkülöníthetők egymástól, és még egyébként is hát ezekre a komponensekre szükségünk lesz. Tehát ez az egyenlet az, ami az x meghatározására szolgál. Most további jelöléseket fogunk bevezetni, és ezeknek a jelöléseknek rövidesen értelme lesz, tehát a kollégák ne ijedjenek meg attól, hogy itt egy értelmetlen betűhalmaz és egy jelölés hierarchia jelenik meg, mert mindezeknek a most bevezetendő jelöléseknek meg lesz a konkrét értelme. K1 négyzettel jelöljük a K0 négyzet epsilon 1 minusz beta négyzetet. Erről majd kiderül, hogy a magba a megoldás az egy színusz, és ez a színusznak a nyújtási együtthatója. Tehát a színusz azt jelenti, nyújtózkodik a magba, amekkora ezek a K1-nek az értéke. Viszont kappa 2-vel jelöljük a beta négyzet minusz K0 négyzet epsilon 2-t. Miért nem K-val? Hogy utaljunk arra, hogy itt a sorrend megfordult. Tehát itt ez áll elől és ez hátul, itt pedig a sorrend megfordult, tehát a K betűnek a görög megfelelőjét, a kappát alkalmazzuk, hogy ezt a dolgot kifejezzük. Erről még kiderül majd, hogy a h-ban a tér exponenciálisan csökken, és ez éppen az exponenciális kitevőjében lévő szorzó. Tehát ezt is nevezhetjük nyújtási együtthatónak. Más szóval a kappa 2-nek a reciproka az a bizonyos behatolási mélység exponenciális helyfüggés esetén, ugye mindig lehet ezzel jellemezni. Most még annyit az utolsó szünet előtt, hogy kiderül, hogy valós K1 és valós kappa 2 esetén van értelmes megoldás. Tehát ezt most nem bizonyítom, ezt csak előre bocsátom önöknek, hogy rövidesen látni fogjuk, hogy valós K1 és valós kappa 2 esetén van fizikailag értelmes megoldás, de ebből rögtön következik az is, hogy a fázis tényezőnek nagyobbnak kell lenni, vagy a fázis tényező négyzetének nagyobbnak kell lenni, mint K0 négyzet epsilon 2, és kisebbnek kell lenni, mint K0 négyzet epsilon 1. Hát kollégák, ez óriási dolog, anélkül, hogy megoldottuk volna, vagy látnánk a teret, vagy megoldottuk volna a diszperziós egyenletet. Igaz, hogy nem bizonyítottam, mert látni fogjuk majd. De ez egy nagyon fontos dolog, tehát a fázis tényező egy ilyen struktúrába, ahol a magnak epsilon egy a permittivitáson, elfelejtettem mondani, de most már ebből nyilvánvaló, hogy az epsilon egynek nagyobbnak kell lenni, mint az epsilon kettő, és ez örülnék, ha a kollégák az ábra mellé még odaírnák pótlólag. Tehát, ahol odaírtam, hogy epsilon 1, epsilon 2 relatív permittivitások, tessék odaírni azt is, hogy az epsilon 1 nagyobb, mint az epsilon 2. Különben nincs hullámvezetés, nagyon picivel nagyobb. Ennek megvan az oka, mert a híráltvívő kapacitással szállnak ilyen módon nagyobb lesz. Tehát borzasztó kicsi a különbség köztük, de az epsilon 1-nek nagyobbnak kell lenni, mint az epsilon 2. Na hát akkor most tartsunk szünetet.
Tehát odaírtam, hogy van egy villámegy
jellegű a villamos az X komponensére, aha, most jön meg a hang, a villamos térésnek az X komponensére, és akkor most helyettesítsük be, tehát vizsgáljuk az egyes közeg. Röviden a mag. A magban ez az első egyált a következő alakú lesz akkor, hogy D2EX per DY négyzet plusz K1 négyzet EX egyenlő nulla. Tehát most felhasználjuk ezt a jelölésünket, itt korábban K0 négyzet epsilon 1 minusz beta négyzet volt. Ennek a koszinusz és szinusz egyaránt megoldása, ugye mert ők azok a függvények, amelyeknek a második deriváltja a mínusz egyszeresével arányos, magának a függvények a mínusz egyszeresével arányos. Tehát koszinusz és szinusz egyaránt megoldása, mi a koszinuszt választjuk, Magyarul páros TE módusokat vizsgálunk. Tehát kollégák, fölhívom a figyelmüket arra, hogy tulajdonképpen összesen négyféle megoldás lehetséges. Vannak páros TE, páratlan TE, és ugyanezek TM-re is. Tehát van páros TM és páratlan TE. Mi most csak ezt vizsgáljuk, nem fogunk végigmenni szisztematikusan az összes lehetséges megoldáson. Tehát a koszinuszos megoldást választjuk, vagyis azt mondjuk, hogy legyen az EX A-szor koszinusz K egyszer Y. Na, most már kezdenek a K1-nek jelentése lenni, erre föl kell figyelnünk, tehát a K1, ahogy mondtam, egy nyújtási együttható, a K1 nagyságától függ, hogy a koszinusz mennyire nyújtózkodik a magba, keresztirányba, mert az Y-tenger keresztirányba van, tehát ugye a nagy K1 azt jelenti, hogy sokat változik, sok-sok koszinuszt írható be a magba, kis K1 esetén esetleg csak egy, vagy egy fél koszinusz, ahogy az alapmódusnál ez lesz. Tehát ez a K1, ez egy nyújtási együttható. Most a másik két egyenletből, az 5-ből és a 6-ból megkapjuk a hozzátartozó HY komponenst, ami A-szor beta per omega mu null szor koszinusz K1Y, illetőleg a HZ-t, ami mínusz A-szor K1-szer per J omega mu null színusz K1Y. Tehát megvannak a térkomponensek a magba. Most jön a kettes közeg, talán le is engedem, hogy teljesen párhuzamos legyen, elnézést kérek, majd még jön a tábla föl. Kettes közeg, a héj. Itt viszont így néz ki az egyenlet, hogy D2AX per DY négyzet mínusz kappa 2 négyzet X egyenlő nulla. És kollégák, mindjárt ugye ezt átviszik a másik oldalra, akkor azt látjuk, hogy a függvény második deriváltja előjelváltás nélkül arányos magával a függvénnyel, és ez azt jelenti, hogy ez valós kitevője exponenciális. Tehát, és pedig elég egyértelmű, hogy csak a csökkenő fizikai szemlélet alapján B-szer E ad minusz kappa 2 Y abszolút értéke. Az abszolút értékeját ki kell tennünk, mert láttuk, hogy pozitív Y-ra is, vagy fölfele, még negatív Y-ra is érvényesnek kell lenni. Tehát, hogy a negatív Y-ra is csökkenő megoldást kapjunk, ezért kell kitenni az Y, az abszolút érték jelet. És a hozzátartozó HY az B-szer beta per omega mu 0 E ad minusz kappa 2 Y abszolút értéke, és a HZ az minusz plusz B. Itt most az abszolút érték jelből következik, külön meg kell vizsgálnunk a mínusz és külön a pluszt, mert az y szerinti deriválás van. Tehát a felső előjel a pozitív y-ra, az alsó előjel a negatív y-ra vonatkozik. Kappa 2 per e omega mu 0 e ad mínusz kappa 2 y abszolút értéke. Na most akkor jönnek a folytonossági előírások, és meglátják ennek ugyanaz a szerepe, mint a peremfeltételeknek volt a négyszög keresztmetszetű csőtávvonalnál, hogy végül is ezek határozzák meg a diszperziós összefüggést, vagyis a fázistényező és a frekvencia kapcsolatát. Tehát ez egy fontos dolog, hogy elvileg is lássuk. Folytonossági, most azért kénytelen vagyok, bár ez a rajz elég egyszerű ahhoz, hogy az ember ne sokat húzódozzon. Epsilon 2, epsilon 1. Ez megvan önöknek, úgyhogy nem kell. B, mínusz B, ugye itt van a mag és ott a héj. Tehát a folytonossági feltételek ide teszem rögtön zárójelbe, a csőtávvonalnál látott peremfeltételek helyett vannak ezek. Itt olyan értelmű peremfeltétel nincs, mert itt nincs fémfelület, tehát itt nem látunk olyan felhoz, azt kell mondanom, kérem, itt a villamos térerőségek nem lehet érintőleges komponense. Itt folytonossági feltételek vannak, vagyis olyan teret keresünk, ami megvezet ez a dielektromos réteg, és ami együtt tud terjedni a héjban lévő öt kísérő, egy kicsit ugye kifele is a tér kívül is megjelenik, tehát az öt kísérő külső térrel együtt közös módon képes haladni. Ez jelenti, hogy ez a hullám meg van vezetve. És ez a folytonosság egyenleten keresztül jelentkezik. Csőtávvonal, peremfeltételek. Hát ez azt, tehát azt jelenti, hogy azért jöttem ide, hogy ez van azok helyett. Itt folytonossági feltételek vannak, és ezek a feltételek pedig azok, hogy EX és HZ folytonos Y egyenlő plusz-minusz B-re. Még egyszer akkor ismételjük át, mert ezzel életet kapnak azok a bizonyos folytonossági feltételek, amit a fél év elején tanultunk. EX táblára merőleges. A villamostérerőség tangenciális komponensen folytonos két közeg határán. Tehát ugye a táblára merőleges komponens az ezzel a felülettel érintőleges, még itt is. HZ ilyen irányú, mágneses térerőség tangenciális komponense ugyancsak folytonos két közeg határán, tehát ezért ez a két folytonosság. Most ezeket kell fölírni. Ugye az egyik tulajdonképpen B minusz nulla, ugye amikor belülről, akkor az azt jelenti, hogy ebbe kell beírnia az Y helyébe a B-t. Tehát ugye az azt jelenti, hogy A-szor koszinusz K egyszer B, és a másik oldal, akkor még ebbe kell beírni a B-t, hát most mivel fölül írjuk be, az abszolút értékeleten is hagyhatjuk, B-szer E ad mínusz kappa 2 B. És a HZ-re vonatkozólag pedig, ugye itt azt kell írnunk, hogy mínusz A-szor K1 per jól meg a mű 0, színusz K egyszer B, tehát még ez azt jelenti, hogy a B helyen, de belül, mert a belsőre érvényes képletbe helyettesítettünk, egyenlő. Itt pedig, mivel a pozitív Y van, a felső előjelet választjuk, mínusz B-szer kappa 2 per J omega mű 0 E ad mínusz kappa 2 B. Ez egy homogén lineáris egyenletrendszer az A-ra és B-re, mint ismeretlenre. Tehát itt van ez az egyenletrendszer. Ezzel azt akarom ugye hangoztatni, hogy ezek az ismeretlenek homogén lineáris egyenletrendszer triviálistól különböző megoldása legyen. Ehhez az kell, hogy a determinánsa zérus legyen. És a determinás zérus voltából adódik a következő egyenlet, egy nagyon egyszerű egyenlet, tangens K egyszer B egyenlő kappa 2 per K1. Nagyon tipikus ez, amikor folytonossági feltételek vannak, és azt keressük, hogy milyen fázistényezők esetén létezik ennek megoldása. Tehát milyen lehetséges fázistényezők vannak, hogy ez a hullám ez itt megvezetve és együtt tudjon terjedni. És akkor ugye a folytonossági feltételek homogén lineáris egyenletrendszerre vezetnek, és a determinánsnak a nulla volta szabja meg a diszperziós egyenletet. Hát most persze kollégák azt mondhatnák, mégis ide is írom nagyon pofátlanul, hogy a diszperziós egyenlet az béta-omega kapcsolat. Itt még nem látnak se bétát, se omegát. Igen, el vannak rejtve a K1-be és a kappa 2-be. Tehát ide jön esetleg emlékeztetőül, hogy a K1 az négyzet gyök, K0 négyzet epsilon 1 minusz béta négyzet, és a kappa 2 az még négyzet gyök, béta négyzet mínusz K0 négyzet epsilon 2, mert mi most se látszik, hogy hol az omega, K0 egyenlő omegászor gyök, epsilon 0 szor mű 0. Tehát meg azért nem helyettesítek be, mert kiderül, hogy a numerikus megoldás szempontjából nem célszerű. Ugye az ember arra gondolna, hogy írjuk be a K1-et ide, a kappa 2-t írjuk be ide, meg a K1-et ide, és akkor mindenféle omegákat behelyettesítve ezt a transzcendens egyenletet meg kell oldani a bétára. És valóban megkapnánk a béta-omega kapcsolatot, ugye ami minden hullámterjedésnél a legfontosabb összefüggés, mert megmondja, hogy hogyan terjed az a hullám különféle frekvenciákon. Tehát megvan a diszperziós egyenlet, ezek után elhihetik, de numerikus szempontból ez célszerű ebbe a formába megoldani. És pedig a megoldás, ja, még egy kis összefüggés, most csak kénytelen vagyok kiírni, mivel a táblán nincs itt, tehát a K1 négyzet az K0 négyzet epsilon 1 mínusz béta négyzet volt, és a kappa 2 négyzet, az viszont béta négyzet mínusz K0 négyzet epsilon 2. És ebben, ha a két egyenletet összeadjuk, erre később szükségünk lesz, akkor az a béta négyzet kiesik, és az marad, hogy K0 négyzet epsilon 1 mínusz epsilon 2. Na most, ha ezt behelyettesítjük az innen kiszámított kappa 2-t, ugye ebbe a diszperziós egyenletbe, akkor azt kapjuk, hogy a K1-szer tangens K1-szer B egyenlő négyzet gyök K0 négyzet epsilon 1 mínusz epsilon 2 mínusz K1 négyzet. Ja, a fázis tényezőre ezt az egyenlet. Úgy, hogy az K1-et tekintjük közbenső ismeretlennek. Ez egy közbenső ismeretlen. Nézzük meg, a K1-t is, B-t ismerjük, Y1-et, Y2-t ismerjük, K0-at pedig a frekvencia határozza meg. Tehát behelyettesítünk különféle frekvenciákat, és ezek után kiszámítjuk a K1-et. Ha a K1 megvan, akkor ennek az összefüggésnek az alapján a fázis tényezőt is meg lehet kapni. Tehát ez a programunk, a K1 az egy közbenső ismeretlen. Na most ráadásul ezt a dolgot célszerű normalizált változókkal elvégezni. Hát a K1 B-vel szorozva szerepel, úgyhogy ez mindjárt mindjárt érthető is, hogy kis U-val jelöljük a K1/B-t. Ez dimenziótlan, ne felejtsék el, a K1 az 1 per méter, és a B-vel szorozva, tehát dimenziótlan lesz. Ez szinte kizárólagosan használják ezt a kis U-jelölést. És itt akkor van tulajdonképpen csak még egy, amit be kell vezetnünk, ha B-vel végigszorozzuk. Nagy V-vel jelöljük a következőt. K0-szor B-szer négyzetgyök Y1 minusz Y2. Ezért nagyon fontos paraméter a dielektromos, tehát az üvegszálak elméletében. Sok neve van, ebből is látszik a fontossága. Ugye szokás azt mondani rá, hogy V-paraméter. Egy helyesírási teszt, ami valahogy az e-mail útján jutott hozzánk, az 100 kérdés volt benne, és én nagyon gondosan igyekeztem kitölteni, és 51 találatot értem el. Pedig nagyon, nagyon jó helyesíró voltam valamikor. Ez most erről a kötőjeles dologról jutott eszembe, mert többek között ilyenek, hogy adivers, egybeírva, különírva, kötőjellel. Sajnos az akadémia gyakran változtatja a szabályokat. Harmadik elemista koromban jó helyesíró voltam, de itt sokszor szégyellem magamat a bizonytalankodásaim miatt. Na, hát én ezt most így jelölöm, V-paraméter, de szokás normalizált frekvenciának nevezni. Ugye gondolják el, hogy a K0-ba benne van a frekvencia. Tehát tulajdonképpen a V az a frekvencia egy valamivel megszorozva. Tehát a másik neve az, hogy normalizált frekvencia, és egyesek, akiknek semmi se jó úgy, mint másnak, azok szokták normalizált szélességnek is nevezni, mert úgy is fel lehet fogni, mintha a B lenne a lambdával osztva. Hiszen tudjuk, a K0 az 2 pi per lambda. Most nem is ártana, akár oda is fölírhatják emellé, mint egy újabb verziót, hogy 2 pi per a szabadtéri lambda. Persze a frekvenciából a 3×18-onnal számítva. Normalizált frekvencia, hát ezt most már egész mellékesen, tehát normalizált vastagság. Tehát úgy is föl lehetne fogni, hogy a K0 helyébe beírjuk 2 pi per lambda, és akkor itt B per lambda van, vagyis a hullámhosszra normált vastagság. Hát kollégák, ha ezeket behelyettesítik ide a diszperziós egyenletünkbe, akkor a következőt kapjuk. B-vel végig kell még szorozni az egyenletet. Tehát azt kapjuk, hogy U-szor tangens U egyenlő. Ugye akkor a gyök alatt V négyzet jelenik meg, mínusz U négyzet. Mondom, mindkét oldalt B-vel megszorozva a gyök alá egy B négyzeten és szorzó kerül, úgyhogy akkor felismerhetik ott az út meg a V-t. Hát mielőtt folytatnám, még talán a normalizálásból annyit, hogyha a K1 négyzet plusz K2 négyzet egyenlő K0 négyzet, ott látják fölülről a 1, 2, 3, 4. képlet sor. Ha ezt is B négyzettel végigszorozzák, akkor van egy ilyen összefüggés is, hogy U négyzet plusz VV négyzet egyenlő V négyzet, ahol a VV alatt értjük a K2B. Na, ennek is lehetne egy szép nevet adni, a behatolási mélységre normalizált vastagság. Ugye, mert a K2 az 1 per delta, és akkor B per deltát kapunk. Hát mindegy, ez is egy normalizált mennyiség. Na mostan, ennek az egyenletnek a grafikus megoldása, és ezért csináltuk az egészet, ez roppant egyszerű, a következőt kell csinálnunk. Fölrajzoljuk az U-szor tangens U görbéket. Én persze előszeretettel rajzoltam föl sokáig a tangens U görbéket önmagába, de hát az U-szor tangens U görbe egy kicsit más, mindjárt rámutatok a különbségre. Tehát a vízszintes tengelyen van az U, és akkor tudjuk, a tangens az pi per 2-nél van egy aszimptotája, aztán van neki egy aszimptotája a 3 pi per 2-nél, tehát pi per 2, a pi ez is fontos, és akkor van egy a 3 pi per 2-nél, Most itt van a két pi. Na, itt van egy ötlet, itt is van egy aszimptóta. A függőleges tengelyen hát részben az úszor tangensút, és részben ezt az összefüggést, és azt nézzük, hogy mikor egyenlő a kettő. Hát először rajzoljam föl az úszor tangensú görbéket. Hát ez idáig még nagyjából úgy néz ki, de aztán a következőkben látszik, hogy a úszorzó miatt a dolog egyre meredekebbé válik. Úgyhogy ez a következő, ami a két pi-ből megy, ez már majdnem, hogy egyenes módjára törtet ittem fölfelé. Tehát azért ezek nem egészen, ez nem a tangensú görbe, hanem úszor tangensú görbe. Tehát ezek az úszor tangensú görbék. Na most, ez pedig ugyanebben a koordinátorrendszerben nem más, mint egy V-sugarú kör egyenlete. Hát emlékeztetnek a kollégák x négyzet plusz y négyzet egyenlő r négyzet. Ha ezt megoldjuk az y-ra, az négyzetjük r négyzet mínusz x négyzet. R négyzet mínusz x négyzet, és ez nem más, mint egy V-sugarú körnek az egyenlete. Tehát rajzoljuk meg egy ilyen V-sugarú körnek a V-sugarú kört, vagy negyed kört. És ahol a kettő metszi egymást, ott kapunk egy-egy olyan új értéket, ami a diszperziós görbe megoldása. Tehát itt kapunk például egyet, ezeket a metszis pontokat itt különben rajzolom. És azt is tüntessük föl, hogy ez itten V, tehát nagy V, vagyis a frekvenciától függően. Na most a következőt láthatják. Ha a V kicsi, nézzük, hogy ha a frekvencia változik, mi történik. Ahogy a V csökken, például ezt a meccéspontot eddig tarthatjuk, csak itt megszűnik ez a második, onnantól kezdve már csak egy meccéspont van, vagyis olyankor csak egy megoldása van az egyen diszperziós egyenletnek. Ezt látjuk, ez egymódusú terjedés feltétele. Tehát, ha V pi-nél kisebb, vagyis ugye jövünk, akkor csak egy megoldást kapunk. Tehát V kisebb, mint pi, egymódusú terjedés. Rögtön látják, hogy ebből az következik, hogy a B vastagságnak elég kicsinek kell lenni, és ebből már egy kicsit asszociálhatnak arra, amit korábban mondtam, hogy az üvegszál kisméretű, mondjuk 8 mikrométer sugarú, akkor abban egymódusú terjedés van. 50 mikrométernél sokmódusú terjedés. Tehát azért, mert ha ugye a V-t csökkentjük, ez a meccéspont egyre közelebb kerül ehhez a ponthoz, és végül innentől kezdve már csak egy. Aztán azt is láthatják, hogy ha a V tovább csökkentjük, tehát a V egészen nulla frekvenciáig tart, akkor ez a meccéspont, ugye ez mozog ezen a görbén, de még a nulla frekvencián is lesz meccéspont, és pedig U egyenlő nulla. Tehát érdekes, hogy elvben ez a szerkezet egyent is képes átvinni, csak látjuk majd, hogy gyakorlatilag ez azért nem megy, mert ilyenkor a külső tér, tehát ami a magon kívül van, ami a héjban van, az végtelen kiterjedésű. Márpedig nem tudunk a mi derékkábelünknek biztosítani ugye a világegyetemben, hogy ő egyedül érezze magát, és sehol semmi akadály ne legyen a környezetébe. Na hát akkor nézzük, próbáljuk meg ezeket a dolgokat most egy kicsit összefoglalni. Minden meccésponthoz egy-egy új érték, egy adott fázistényező és adott tér. Tehát minden meccésponthoz tartozik egy új érték, ennek következtében egy fázistényező. Ugye, hogy is van ez? Az U-ból ki lehet számítani B-vel osztva K1-et, és ha a K1 megvan, akkor abból az összefüggésből a bétát meg lehet határozni. Egy fázistényező és tér. Mert most már ismerjük a fázistényezőt, látják tudnék, hogy a fázistényező szerepel a térkomponensekben. Itt van például a HY-ban is ott van a fázistényező. Tehát ezekre szükség van. A módusokat nő, egy-egy ilyen jelezet és téreloszlás a módus, tehát a tér az Hát talán egyenlőségjelet írok inkább ide. Ezek a módusok. Tulajdonképpen saját függvények, saját megoldások. Ezek a módusok. A módusokat nőindexel jelöljük. Hát ennél kellene jelölni, csak persze ebbe a üvegszálas világban a törésmutatónak nagyon nagy jelentősége van, úgyhogy azt fel kell tartanunk az N betűt a törésmutató jelölésére. Úgyhogy itt nőindexet használunk. Ez a meccés pont, tehát ami az első ágán van az úszor tangens ugörbének, ez a nő egyenlő nulla. Indexű módus, aztán következik a nő egyenlő 1, nő egyenlő 2, és így tovább. Na most érdekes, hogy a frekvencia növelésével egy-egy új megoldás akkor jelenik meg, valahányszor V megegyezik az U-val. Új módus belépése. Tehát képzeljék el, hogy kezdjük növelni. Az előbb én csökkentettem, most talán abból induljunk ki, hogy jó, hát ez a nulla frekvenciás megoldás megvan, most növeljük a V-t, akkor jelenik meg új megoldás, mikor az U egyenlő pi-nek megfelelő ponton átmegy, és ilyenkor ne felejtsék el, a V azonos az U-val. Tudjuk, a kör sugara, ilyenkor, amikor éppen metszük, hát akkor megegyezik ezzel ez az új érték. Tehát új módus belépése akkor, ha az U egyenlő nűször pi-vel ellenőrizhetik, mert a nő egyenlő 1-nél ugye éppen ez a pi, nő egyenlő 2-nél az U 2 pi, tehát ilyenkor lép be egy-egy új módus. És még egy, ilyenkor U egyenlő V-vel. Tehát még ez egy nagyon egyszerű szemléletes dolog, mert a körnek a sugara ilyenkor megegyezik ezzel a metszel, az abszisza értékkel. Na most ebből rögtön egy érdekes dolog következik, és ezért írtam ezt föl, hogy tehát a vevé nulla. Ez a határfrekvenciát meghatározó egyenlet. Határfrekvenciát meghatározó egyenlet, ilyenkor vevé egyenlő nulla, és ilyenkor, ha most arra gondolunk, hogy a vevé az a kappa kettővel arányos, tehát a vevé nulla, akkor a kappa kettő is nulla. A kappa kettő nullából következik, hogy a fázis tényező az k nullszor gyök epsilon kettő. Tehát kollégák, érdekes, csőtápvonalnál a levágás egy-egy új hullámformának az indulása az akkor volt, amikor a fázis tényező nulla volt. Itt nem nulla. Itt akkor indul egy-egy módus, amikor a fázis tényező megegyezik a héjbeli síkhullám fázis tényezőjével. Tehát ide most megint érdemes összehasonlításképpen csőtápvonalnál, határfrekvencián, béta egyenlő nulla. Itt ellenben k nullszor. Na most még azt kell ugye belátnunk, hogy nagy frekvencián viszont, nagy frekvencián a magnak a fázis tényezőjéhez tart a fázis tényező. Ezt a következőképpen lehet belátni. A béta négyzet egyenlő k0 négyzet epsilon 1 mínusz k1 négyzet. Ugye ez ennek az egyenletnek az átrendezett formája tulajdonképpen a K1 definíciójából következik, és osszuk végig ezt az egyenletet K0 négyzetennel. Beta per K0 négyzet egyenlő epsilon 1 mínusz, hát itt B-vel is bővítek, U per K0 szor B négyzet. Tehát ez úgy jött ki a fölötte lévőből, hogy megszoroztuk és elosztottuk B négyzetennel, ugye a K0 négyzetet kiemeltem, tehát azért került ide a nevezőbe a K0 négyzet. Na most kollégák, a frekvencia végtelenhez tart, ha K0 tart a végtelenhez, hát akkor minden véges U esetén, tehát feltételezzük, hogy az U az véges marad, Minden véges U esetén azt kapjuk, hogy a béta per K0 négyzet az tart az Y1-hez, vagyis a béta tart a K0-hoz gyök Y1, K0-szor gyök Y1-hez. Na mostan felrajzolhatjuk a disperziós görbéket, amik, tehát ezek szerint a következő alakúak lesznek. De nem is tudom, vízszintes tengelyre mit rajzoltam. Azt hiszem, hogy a V-t, tehát a V-t, ezt a normalizált frekvenciát rajzoltuk ide. Tudnék, akkor a határfrekvenciákat könnyű bejelölni. És itt van a gyök epsilon 2 magasság, itt van a gyök epsilon 1 magasság, és a függőleges tengelyen a K0-ra normalizált béta, akkor a módusok, tehát a disperziós görbék ilyen alakúak lesznek. Ez pi-nél van, talán a következő két pi-nél van, és itt tovább. És pedig ez a nő egyenlő nullás, ez a nő egyenlő egyes, és a nő egyenlő kettes módus. Itt is érdemes összehasonlítani a csőtávvonallal, tehát zárójelbe, vagy tegyük ide, hogy csőtávvonallal, hogy nézett ki. Hát csőtávvonallal, ha ugye ezt a normalizálást megcsinálnánk, hogy a bétát K0-al osztjuk, akkor itt gyök epsilon, hát itt nem kell egyes, kettes index, az epsilon az a csövet kitöltő anyagnak a permittivitása, tehát az legtöbbször, és pedig most relatív permittivitás, és a frekvenciát írom ide, hát ide persze nem lehet behozni a V-t, akkor a következőt találjuk, hogy a módusok nulla bétáról indulnak, és itt tartanak a ehhez aszimptotikusan. Ja, egy kicsit szabályosan rajzoltam, pedig mondjuk a csőre az jellemző, hogy ezek aztán össze-vissza. Tehát nincs ilyen szabályosság, hogy szépen pi, két pi, stb. Persze a hengeresnél sincs, úgyhogy ez egy kicsit ennek a szigetelő réteg hullámvezetőnek a sajátsága. De most kollégák, ezt a dolgot, hogy határfrekvencián, mi a fázistényező nulla, és a hébeli sikulán fázistényezővel azonos a fázistényező, hát úgy is kifejezhetjük, hogy a határfrekvencián a mag sugározni kezd a héba. Tehát azért tekintjük ezt határfrekvenciának, mert ilyenkor elkezd sugározni. Tehát a határfrekvencia alatt a tér a héba sugárzódik. Egyébként ezt nagyon szemléletesen láthatják, tudnidik, ha tovább csökkentjük, ugye ott látják a kappa 2-t, amikor a kappa 2 nulla, akkor a béta négyzet éppen megegyezik a K0 négyzet epsilon 2-vel. Na most, ha tovább csökkentjük a bétát, akkor ez az egész negatív értékűre képzetesre változik a kappa 2, a gyök alatt negatív kifejezés lesz, és tudják, hogy az E ad mínusz kappa 2 y, helyében azt kérdünk, hogy E ad mínusz J-szer kappa 2 abszolút érték Y, ez egy haladó hullám, Y irányba haladó hullám. Tehát ilyenkor nem történik többé a maghoz tapadó vezetés, hanem a tér az szépen kifelé sugározni kezd. Ezért tekintjük határfrekvenciának azt a frekvenciát, ahol a fázistényező megegyezik a hébeli síkhullám fázistényezőjével. Hát ennek a bétának talán lehetne egy C-indexet adni, kritikus, béta kritikus, tehát utaljunk rá, hogy itt kezdődnek az egyes módusok is, itt van a levágási frekvenciájuk is. Hát talán egy jellegzetes téreloszlást felrajzolnék még kollégák, hogy lássák azt, hogy hogy is néz ki az az összeillesztett koszinusz és szinusz. És hát ez megint egy különbséget lehet itt észlelni. Mondjuk fölrajzolom a nulla indexű módusnak a villamos terét, tehát itt az Y, itt pedig az EX, és itt van a B, és itt van a mínusz B. Tehát kollégák, a villamos térésének az X komponensét, ami tulajdonképpen az eredeti ábránkban még megvan, a táblára merőleges komponens, ennek a függvényét rajzolom föl a Y tengely mentén, tehát az Y-tól való függését, és tehát valamennyi ábrám a nő egyenlő nulla indexű alapmódusra vonatkozik. Na most azt láttuk, hogy a nulla frekvencián a magban és a héjban egyaránt a tér konstans lesz. Tehát még egyszer nézzük meg az ábrát, ha a V-vel nullához tartunk, akkor az U nullához tart, és mivel az U is meg a V is nulla, tehát a VV is nulla kell, hogy legyen, annak az összefüggésnek az alapján, hogy U négyzet plusz V négyzet egyenlő V négyzet, ez is nulla, ez is nulla. A VV nulla az azt jelenti, hogy a csillapítási tényező nulla. Tehát ez az, amit az előbb említettem, hogy szép-szép, hogy ez nulla frekvenciáig tudna átvinni, de végtelen kiterjedésű, hogy a héjba ezt a teret nem lenne szabad megzavarni, ha azt akarjuk, hogy ez a módus ténylegesen tudjon terjedni. Na mostan egy kicsit elkezdjük növelni a frekvenciát, és akkor a következőt kapjuk. Négy ábra lesz összesen. Tehát itt is megint berajzolom ezeket a határokat jelző. Ez egy koszinusznak egy darabja most már, amely koszinuszhoz folytonosan és folytonos érintővel csatlakozik egy exponenciális függvény. Ugye a folytonos érintő az azért, mert a HZ az kiderül, hogy pont a DX per DY tartalmazza, és a HZ-nek is folytonosnak kell lenni. Tehát ez az EX, ez V egyenlő 0,3 esetén van. Na most a V egyenlő 10, ami már egy elég nagy V érték. Ez a következő. Majdnem tökéletesen lecsökken nullára már, és itt ehhez csatlakozó kis farkincák vannak már csak a híba. Hát kollégák, ez egy jól koncentrált, jól megfogott terjedés, ugye, amikor a térnek a nagy része a magba koncentrálódik. Ugye ezt látjuk. Tehát ez van V egyenlő 10-nél. A V egyenlő 100-nál, hát ezek azok a dolgok, amiket úgy elég nehéz ábrázolni már grafikusan is, ilyenkor az ember legtöbbször csalni szokott. Én nem tudom, hogy most már nem emlékszem, hogy csaltam-e vagy nem, de hát itt ez nulla kívül nulla. Ez olyan, mintha V egyenlő végtelen lenne. Tehát már kívül egyáltalán nincs tér, és egy teljes félszínusz írja le a térnek a helyfüggését a magba. Akkor azt szeretném ezekkel kapcsolatban még elmondani. Ugye egyrészt a különbség a csőtávvonalhoz. A csőtávvonalban nem lélegzett a tér keresztirányba. A csőtávvonalban kialakult egyszer egy tér, mondjuk a T1-0 módusnak ez a szinuszos eloszlása, akkor ez a határfrekvenciától kezdve végtelen frekvenciáig ez így maradt. Most hasonlítsák össze ezt ezzel, a tér változik. Változik, a keresztmetszett téreloszlás nem lesz ugyanaz. Tehát csőtávvonal a tér eloszlás konstans. Szigetelő réteg hullámvezető a téreloszlást lélegzik. Na most szépen meg lehet magyarázni azt is, hogy nulla frekvencia környékén miért a héj határozza meg a fázis tényezőt. Hát azért, mert végtelen nagy térrészben, ahol epsilon 2 van, ott a tér ugyanakkora, mint ebben a pici véges térrészben, ahol epsilon 1 van. Tehát nyilvánvalóan ez a domináns, az, hogy végtelen kiterjedésű térrészben epsilon 2 a permittivitás, és ugye ott a térerősség ugyanakkora. Ideírom a magyarázat ez arra is, hogy a beta az miért egyenlő K0-szor epsilon 2-vel. És ez magyarázat arra, itt még az epsilon 2 permittivitású közegben egyáltalán nincs tér. Tehát ez magyarázat arra, hogy a fázis tényező miért egyezik nagy frekvencián a magbeli fázis tényezővel. A tér teljesen behúzódik a magba. Ebből azt is látják, hogy a szokás azt mondani, hogy az üvegszálnak az az előnye, hogy nincs áthallás. Hát bizony azt látjuk, hogy két szál között, hogyha a távolság meg elég közeli, akkor bizony az egyik a másiknak a terét befolyásolja, és igenis van kölcsönhatás közöttük. Tehát megfelelő frekvencia és megfelelő távolságra van szükség. Tehát egyáltalán nincs arról szó, hogy az a tér az abszolút módon be lenne a magba zárva. Frekvenciától függ, nem szoktunk elmenni a nagyon-nagyon... Tudjuk, kiderül, hogy az információ átvitel szempontjából nem ez a legkedvezőbb dolog, amikor ilyen módon teljesen behúzódik a tér a magba, és hát kompromisszumot kell kötnünk ilyen szempontból. Kollégák, én nekem most nem akarok ütemni, ajjaj, mert mi találkozunk még csúnya a harctéri viszonyok között is. Nem akarok érzékeny búcsút venni, de nagyon kellemes volt önökkel ez a fél év együtt, és hát köszönöm a kitartásukat, akik mindig eljöttek végig.